nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejtetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most Szabó Magda és a talán legnépszerűbb könyve, az Ajtó világsikerét járjuk körül. A műsor első felében két az írónőt jól ismerő jeles kortárs szerző mesél nekünk. Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, író, és H. János, József Attila díjas író, drámaíró segítségével eredünk a Szabó Magda jelenség sikerének nyomába. Azt kijelenthetjük, hogy Szabó Magda számára a világsikert az Ajtó hozta meg?
A díj hozta meg, nem a könyv maga.
Hát igen, nyilván a Femina díj benne volt, de hozzá kell tenni, hogy a Magda 60-as években is nagyot futott nyugaton. Én magam láttam azt a levelet, amit az ősz kapcsán írt neki a Hesse, egy nagyon hosszú levél, amit én nem tudok németül, de Magda jól tudott sok nyelven, többek között németül is, és akkor ezzel ő nagyon kérkedett, hogy nézzem meg, hogy a Hesse el van ájulva tőle.
Mit írt pontosan?
Hát az, hogy ez milyen fantasztikus lélekábrázol. Nagyjából azt írta, ami szerintem tényleg az ősznél számomra átütő volt, hogy valaki 56-ban mondjuk ír egy olyan könyvet, amiben ilyen alaposan tud egy magánéleti konfliktust feltárni egy olyan világban, ahol ez egyáltalán nem volt természetes, mondjuk történelmileg.
Az Ajtóban köztudott már, hogy Szőke Julianna, ennek a modellje, nem nőtt fel ennyire a feladatához, vagy nem úgy tűnt, hogy mások szemében ő lett volna a legnagyobb hős, bár írtak róla más könyveket is, de például a férj szemében egy gonosz...
Már Szobotka szemében?
Szobotka szemében. Szobotkának azt mondják, megjelenik egy könyvében ez a figura, igen. És hogy egy nem is gonosz, hanem egy hát nem túl gusztusos öregasszony ábrázolódik, akitől visszolyog szinte. És Magdánál pedig a tisztaság, az erkölcsi és a morális tisztaság mint a képe. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem megy át külföldre, mert például az, hogy Szeredás Emerenc, ez most megnéztem direkt, hogy a Szeredás mi? Szőrtarisznya. Én ezt nem tudom, hát nyilván nem köztudott, de Magda tuti tudta. És a Szent Ferenc hang, a név megy a Szeredás Emerenc mögött, és az Emerenc pedig azt jelenti, hogy kegyelemmel, vagy kegyekkel, vagy jó tulajdonságokkal teljes ember. Na most ez is az ő klasszikus tanári stíhje.
Hát ugye tudatos volt szerinted.
Igen, szerintem is minden. És ez egy érdekes dolog, hogy itt van ugye két író, akik házaspárok voltak, és van egy minta, amit mindenki felhasznál, mint ahogy neked is van egy íróférjed, és biztos, hogy vannak figyelmi azonosulások. Ki mire tudja felhasználni, érted? Tehát, hogy a Szobotkának ez egy gonosz figuraként tudod lejönni a Magdának.
Hát ez zavaró.
Vagy igen. Zavaró. Tehát, hogy az az igazság, hogy az ember mindent felhasznál, ami éppen előtte van, és úgy használja föl, ahogy a karaktere engedi. Nagy művet akar mindenki létrehozni. Tehát, hogy ez azért az ambíció mégiscsak ez.
Hogy kell azt értelmezni, hogy végakarata szerint az írónő halála után Juliska néni, tehát akiről beszélt
Szőke Julianna.
Igen. Urnáját is az íróházas pár sírjába szerették volna, hogy elhelyezzék. Ő ennyire ragaszkodott ehhez a hölgyhöz, hogy ez már a mitológia része?
Eleve az, hogy most vegyük azt, hogy a Magda hogyan lett eltemetve. Ugye Hanvait ketté osztották, felét levitette Debrecenbe, másik felét, tehát hogy ő ezekkel a furcsa mód, ezekkel az ilyen látványgesztusokkal nagyon erőteljesen élt, én azt gondolom.
De ugyanakkor ez egy belső dolog, mert ugye a férjével is akart lenni, és a szüleivel is akart lenni az egyik helyen. Ezt én azért értem, mert ugye nekem is nagyon erős a megosztottságom a lélekben. Tehát, hogy most hol vagyok, az itthon és az otthon.
Erdély és Magyarország vonatkozásában.
Ez kétségtelen, ahogy te mondod, ő nagyon szerette a gesztusokat.
Mi volt ezzel a célja?
De azzal szemben, amit nagyon értek, amit te mondasz, ő azt mondta, hát a debreceniek is hadd menjenek valahová, érted? Ne csak a pestiek.
Igen.
Hogy ez inkább róla szólt egy picit?
Szerintem minden róla szólt.
De nem.
Bocsáss meg, az, hogy én megkaptam tőle az ösztöndíjat, az nem engem dicsért. Hát ő volt olyan nagyszerű, hogy adott nekem, érted?
Tudod, mit tudott? Ő azt tudta, hogy ha nem csinálsz mítoszt, akkor nem fognak olvasni. Tehát először a nevedet kell megcsinálni, ha már megvan a neved, akkor már fognak olvasni. Hiába írsz te jó könyveket, és a Szobotka erre a jó példa, hogy a Szobotka nevét is Magda csinálta meg, hogy úgy mondjam, ez nagyon csúnya szó, de ő teremtette meg a halála után. Ő ennyire
tudatos brandépítő volt?
Igen, igen.
Én részben osztom csak azt, amit mondasz, mert ugye szilencium idején születtek az első regények, tehát még az 50-es évek végén, tehát hogy hirtelennyében ott lett három, ugye a Bárány Boldizsárral együtt talán 4 könyv is ugye a 60-as évek legelején.
Ez nagyon fontos.
Tehát, hogy ott volt egy azért kötök beléd egy picit, mert nagyon félre megy a világ, tudod, és nem a teljesítmény kezd el számítani, és én félek azt mondani a Magdáról, hogy ő brandet épített, holott ő műveket hozott
nagyon
létre.
Nagyon fontos, jó.
Csak érted, ez a korrekció, mert látod, látványpékségben vagyunk benne, nem és borzasztó, ami körülöttünk egy művészeti téren, és nem az számít, hogy mit tettél le az asztalra, hanem az, hogy milyen propagandát tudsz mögé tenni, milyen PR tudsz mögé tenni. Úgy ismertem meg a Magdát, hogy számára egy dolog volt a fontos, az életmű. Az életmű volt a legfontosabb. Tehát, hogyha ő társadalmi okokból elment egy rendezvényre, mondjuk elment a francia követségre, egy fogadásra, szépen lekezelt, akikkel le kellett kezelni, és a másik ajtón kiment. Mert egyébként rettetesen puritán volt. Rohadtul nem érdekelt a dolog, de megtette, és ő tudott ebben a nagyasszonyi szerepkörbe lenni, bár egy olyan kicsike ember volt, és mégis volt valami tekintélye. Bocsáss meg.
Ezen a nagyasszonyon nagyon gondolkozom, mert nekem volt egy nagy vitám annak idején a Jelenkorban Téreivel, amikor Nemes Nagyot nevezte így. Aztán most olvasom, hogy Eszterházy is azt mondta róla, hogy Szabó Magda volt az utolsó nagyasszony, és ilyen több nem lesz. Egyrészt összevonja az ember szemöldökét, hogy mi az, hogy ilyen több nem lesz, másrészt pedig eszembe jut, hogy még nem olyan régen mondták Kafka Margitról azt Babicsék, talán pont Babics, de nem tudom, hogy az, vagy Adi? Hogy asszony létére ember.
De azért nem engedték a nyugatosok közé ülni, hanem kívüldült a feleségekkel a cica asztalnál.
Említettem itt neked ezeket a frusztrációimat, tehát, hogy a nagyasszony az egyrészt nagyon dicsérő dolog. A főhajtás a királyi fenség előtt, de másrészt kategorizális. És amit mondasz, nagyon igazad van, hogy az életmű a fontos. Én is, mikor nekrológot írtam, én nem ismertem olyan jól, mint te róla, akkor erre, hogy látszott rajta, hogy haza akar menni írni. Őt nyelven csevegett, nagyon bájos volt, és látszott benne ez a penge, hogy menne haza írni. És itt van egy pohár előttem, Enjoy Life, na most ez nem volt. Tehát az Enjoy Your Life, ez...
Tehát, hogy élvezd az életet, az nem volt meg benne?
Megvolt, csak nem hát, ez volt a lényeg.
Nem, tehát, hogy ő tényleg hozott egy ilyen protestáns puritánságot, és munkamorált, és iszonyatos mélységes elkötelezettséget amellett, amit csinált. Emlékszem, hogy amikor először találkoztunk, és elmentem hozzájuk, hozzá, és hazajöttem, és a gyerekeimtől kérdeztem, hogy hát hogy néz ki a Magda szobája, mit gondoltok? És akkor a gyerekek mondták, mint a nagymamánál régi bútorok, szőnyegek, azt tudja micsoda, és akkor mondtam, hogy nem gyerekek, hanem van egy kanapé, amiből kilógnak a rugók, ezért van rá téve egy marha nagy ilyen katonapokróc, hogy ne a seggedbe szúródjon, és egyébként pedig ez a parketta mintás linoleum van felgyűrődve ezébe, és a konyhában van egy redves kutya, akit egy hajléktalan bácsi agyusztál és visz sétálni. Tehát, hogy egyszerűen rettegni kellett, hogy megkínál kávéval. Érted?
De miért? Akkor mi történt volna?
Hát, figyelj, hát nem voltak olyanok azok a csészék. Tehát,
János, figyelj, te most tudod, hogy felhúztál engem, amikor ezeket nagyon jókat írsz róla, látszik, hogy szereted, nagyon mélyen érted. De mikor ezeket elmondod, akkor nagyon mérges vagyok, mert azt gondolom, hogy ugyanazt csinálod, mint az Emerenc, hogy mikor Emerenc Magduska elárulta, kinyitottad azt az ajtót.
Igazad van, kinyitottam, igen.
Kinyitasz egy olyan ajtót, amit egyrészt fontos, hogy kinyissál. Azért fontos, hogy kinyisd, mert akkor végre van egy olyan író, akit nem szerint, úgy gondolom, hogy te nem a szerint ítéled meg. Tehát ezt te nem ítélkezve mondod.
Nem.
Tényként mondod, tehát, hogy végre van egy olyan író, akit nem a szerint ítélnek meg, mert például Kafka Margitról Szabó Dezső a ruházkodása alapján írt iszonyatos tirádákat, pedig most nagyon izgalmas lenne, ahogy öltözött. Tehát tényleg nagyon egyéni volt, ahogy ő öltözött, és ez korszellem volt, hogy öltözön egy nő, azt majd a férfiak megmondják. És hogy ebben az esetben engem, mint nőt, nagyon zavar például az is, hogy Nemes Nagy Ágnesről a legelőnytelenebb képet képesek kitenni, mikor elgondolkozik egy beszélgetés közben, és akkor kiteszik a Nemes Nagy Ágnes képet, mint ez az író. Nem ez az író, az írónak egy pillanata.
De ha jól sejtem, neked az a bajod János ebbéli megnyilvánulásaival, hogy túlságosan kitárulkozó és a Szabó Magdaság mögötti embert is megmutatja?
Na jó, ez mondja te először.
Igazad van ebbe a dologba, valóban emerenc ajtaja lett kinyitva, vagy szimbolikusan azt lehet mondani.
De ő hívott oda?
De egy kicsit úgy vagyok vele, hogy soha nem használom ezt a történetet arra, hogy ne az ő dicséretére mondjam. És amikor erről beszélek, akkor is a fő hangsúly az azon van, hogy igenis az a feladat, amit ő a világban csinált, mint író, az a fontos. És nem a külcsíny és a külsőségek, és egy picit azért is hangsúlyozom ezt a dolgot, mert olyan megint csak a körülöttünk lévő világ állandóan kérkedik a vagyontárgyaival, és hogy valahogy azt jelezni, hogy itt a vagyontárgy az ő fejében volt, és az ő szívében volt. És nem érdekelte az, hogy mi veszi körül, és ezt tartom így fontosnak.
Erről szól az ajtó maga, hogy a vagyontárgy az nem a szétomló nagy szekrénysor, meg a mindenféle, ami tűzre kerül úgyis, hanem aki te vagy, aki a szívedben van. Ezt én teljesen értem, tehát ebben a kontextusban nagyon is helyén kezelem. Amitől hogy összerándulok, az tulajdonképpen az a gátlás, amin nekem még túl kellene lennem, mert hogy mit tudom én, ez most nagyon személyes, de kétségtelenül egy kicsit ide tartozik. Tehát én sem törődöm semmivel, mikor írok, mert ki a nyavaját érdekel, leteszem a földre a csuprót, de hogyha oda jön valaki, és ezt megírja rólam, én elsüllyedek szégyenemben. Na most ezt a szégyent lőtted ki, pozitívan is, ezáltal, hogy azt mondod, hogy mert, főleg ez, hogy azt mondtad, hogy katonapokróc, mert ők katonának tartották magukat, az irodalom vitézeinek tartották magukat, nagyon férfiasan állították be önmagukat Nemes Nagy Ágnessel együtt. Tehát, hogy ilyen kontextusban, mint egy tábori szállás, nagyon a helyén van.
Igen. Tudok például egy történetet, hogy neked megmutatta Cili fotóját, aki ugye a Fürelizének a főhőse, mármint az ő egyik nevelt testvére, majd kiderült, hogy nem is létezett ez a hölgy. Ez igaz?
Hát ez abszolút igaz, és az is igaz, hogy a Magda tulajdonképpen nem tett különbséget a között, hogy mikor kamuzik, és mikor mond igazat. Tehát, hogy neki ez nem volt...
Te neki ebben mi volt a jó?
Nem, ő szeretett konfabulálni. Tehát, hogy ez neki
író
volt, érted?
Mese.
Igen, mese. Tehát forgott a fejébe. Az, hogy ez ő benne mennyire vált reálissá egy-egy történet, azt nem kell ellenőrizni. Én úgy vagyok vele, hogyha nekem azt mondja a Magda, hogy Cilike fotója, akkor én elhiszem, hogy ez Cilike fotója.
Te ezekhez jó képet vágtál?
Abszolút jó képet vágtam.
Belül tudtad azt, hogy ez...
Persze, hogy tudtam. Hogy de nem kell kétségbe vonnom, érted? Tehát, hogy ő azt mondja, és én azt gondolom, hogy abban a kontextusban ez az igazság érvényesül.
Lehet, hogy erről a fotóról írta, vagy mintázta. Az is lehet, hogy agancsos fotója volt, mert azt mondták, hogy az agancsos barátnője volt a Cilike, tehát lehet, hogy agancsos gyerekkori képe.
De ugye azt kijelenthetjük, hogy a Fürelize főhősnője, Cilike nem létezett. Tehát ezt ő találta
ki. Ezt az irodalomtörténészek mondják. Bizonya. Tehát igen. Én nem
de hogy volt-e mintája mégis valami, kinézette vagy lenézette valami, ez teljesen érdektel. Tehát most elkezdünk úgy beszélni irodalomról, hogy miután vannak mintázatok, minták és felhasznált valóságos anyagok, minthogyha az irodalmi műnek a valóságon kéne megmérettetni, de nem, az irodalmi mű abban a kontextusban méri az igazságait, amely kontextusban meg van írva. És most visszatérve csak egy mondatra, az emberi történet, tehát hogy a személyes történet azért érdekel engem mondjuk Ady Endre élete, mert Ady Endre megírta azokat a verseket. Különben nem érdekelne Ady Endre élete, egy csomó hülye alkoholista van a világon, nem érdeklődnék. És én nem tartom halálos veszedelemnek, hogyha megismerünk egy alkotót egyfajta privát oldalról is, ugyanakkor pedig nem helyettesítheti ez a dolog a művekkel való foglalkozást.
És nagyon intim dolgokat leír egyébként a könyveiben is, megjelent könyveiben is, meg a Liber Mortisban, meg különösen a Nyusziék naplóban, amit szándékosan nem égetett el.
Ott tulajdonképpen a szerelmi életükbe is betekintést enged Szobotka Tiborra.
Igen, igen.
Hogy legyek egy picit akkor gonoszkodó, hogy honnan tudjuk, hogy ezek igazak?
Miért kéne?
Tehát, hát,
miért fontos most?
Nem fontos.
Nem fontos?
Nem, abszolút nem.
Napló két volt
Bocsánat, de napló, miért gondolt, hogy egy napló igaz?
Hát én bárgyú és naív olvasóként azt gondolom, hogy igaz.
De nem igaz. Hát a napló eleve az, hogy én mit szemelek ki, szelektálom, és egy olyan szelekció megy végbe, ami a valóságot, a valahai valóságot egy speciális irányba eldönti, és úgy mutatja föl. Tehát a napló, semmi olyan dolog a napló önéletről, hogy ezek mind fikciók valamilyen szinten, hiszen én magam állítom össze az éppen aktuális állapotomhoz képest az, hogy és hogy ez az aktuális állapot éppen ennek a napnak a végén van, vagy az életemnek a közepén, vagy végén van, az tök mindegy, mert elkezdek egy nagy szelekción keresztül felépíteni egy nagy fiktív valóságot, amiben egy csomó találkozás van a tényleges valósággal.
Azok ezek is a fikciós irodalom műfajába sorolandók, azok a levélváltások, amelyeket Haldimann Évával folytatott, ugye a Svájcban élő barátnője, és nagyon árnyalódik a Szabó Magda portré, azután, hogyha az ember ezeket a leveleket elolvassa.
Nagyon érdekes volt nekem, párhuzamosan vagy, illetve egymás után olvastam a Kertész Haldimann leveleivel, egészen megrázó volt, de elég rég volt, tehát most erre nem tudok hosszan beszélni, de hogy mennyire más a hangnem, mennyire más a meglátás. Nekem nem volt csalódás, nagyon erősen a Szabó Magda hang volt ez is.
De ott szerinted szerepet játszik?
Játszik egy kis szerepet.
Mindig szerepet játszunk. Mindig szerepet
hát,
játszunk,
már
mert az írunk, mert az írás önmagában szerep. És nagyon meghatározó, hogy levélnél az, hogy kinek szól az a levél. Az állatira meghatározó. Én például van, akivel nagyon viccesen szoktam levelezni, mert kialakult egy ilyen intrikus, vicces hang.
De várjál, János, te annak a biztos tudatában írod ezeket a leveleket, hogy egyszer majd nagyon sokára, ha elmész, akkor majd ezt az irodalmi...
Hová megyek el?
Hát egy másik világba. Ja. Akkor ezt az irodalmi...
Mindennek a kérdés.
Irodalmi levéltárakban majd ezt a te irodalmi tevékenységed apropóján fogják megvizsgálni?
Nem a tiéd a jog már, tehát hogy egyszer kiment, akkor nem a tiéd.
Igen, tehát hogy így van, amit az Anna mond. Egyrészt az, hogy mi történik a halálunk után, ez nem a mi kompetenciánk, ez az egyik dolog. De aki író és leír valamit, az pontosan tudja, hogy ez bármikor benne maradhat a nem tudom, az irodalmi emlékezetbe.
Ha már ezt a levelezést említjük, ott úgy tűnik, hogy őt két irodalmi válság, vagy mondjuk úgy, hogy mellőzöttség fenyegette. Az egyik ugye ez a jó pár évek szilencium volt, a másik pedig a rendszerváltás környéke, és itt azért a levelekből kiderül, hogy őt nagyon kétségbe volt esve. Ő
hát
nem
a
nagyon
példányszámok.
Tudta. Példányszámok is azt mutatták, hogy úgy nem nagyon talált fogást az olvasókon, hogy az olvasók fordultak el tőle. Mi történt ott? Mert itt nagyon nagy bizonytalanság bontakozik ki ezekből a levelezésekből.
Hát egy történetet mesélek el, amely történetet az Osztovics Levente, az Európa kiadó akkori igazgatója mesélt, hogy ment, én magam is láttam a Magdát egyébként magányosan üldögélni a Vörösmarty téren, alig-alig oda menő olvasókkal, és a Levente ezt észrevette, hogy ott van a Magda, aki elvesztette a kiadóját, hol itt jelent meg, hol ott jelent meg, azt hiszem a Danaiák akkor készült, talán abban az időszakban jobban volt ideje írással foglalkozni, és akkor a Levente leült mellé, és mondja, hogy az lehetetlen, hogy Szabó Magda az egy magányos írónő legyen, vagy egy magányos író legyen a Vörösmarty téren. Tehát valamit kellene tenni érte, hogy ugye nagyon sokszor számít az, hogy van-e gondos foglalkozás a munkáiddal. Vagy egyik könyv itt jelenik meg, ilyen rossz kiadásban, másik könyv ott jelenik meg, és amikor az Európa kezébe vette ezt a dolgot, vagyis hát Levente kezébe vette ezt a dolgot, akkor hirtelenében elkezdődött módszeresen, tehát meg lehetett ismerni az életművet lépésről lépésre. Ugyanakkor azzal is kell számolni, hogy egy író életében lehetnek sikeres epizódok, és lehetnek sikertelen és kudarcos epizódok, és közben rendesen dolgoznod kell. És tök mindegy, hogy kiről van szó, Szabó Magdáról, vagy Kródi Gyuláról. Amikor sikertelen vagy, nem tapsnak csinálod, hanem azért csinálod, mert meg akarsz a világból valamit ragadni. Én szerintem egy ilyen hosszú élet műben, vagy életútban, mint a Magdái, logikusan benne vannak, nagy változások vannak. Ugyanakkor a Magda egy picit, ez viszont a magyar irodalomról árulkodik, hogy miután nagyon sikeres lett, ezért állandó gyanú övezte.
Most melyik korszakáról beszélünk?
Ez a 70-es, 80-as évek, tehát az abszolút csúcsra járatott időszakba. Tehát tehát Babits óta szabadon nagyjából, hogyha valaki sikeres, azért egy kicsit ferde szemmel nézünk, irigyek is vagyunk, de főképp azt gondoljuk, hogy az csak azért lehet sikeres, mert biztos rossz. Könnyű, bulvár.
Ezt kapta meg.
Én azt gondolom, hogy én például a fiatal magyar irodalomban, akik az én korosztályom volt, meg egy kicsit még idősebbek, senki nem olvasott egy büdös sort se Szabó Magdától.
Én annak idején a versekkel kezdtem, és hihetetlen élmény volt. Nagyon nagy élmény volt a Szüret című verse, és aztán az Ókút, az nekem egészen meghatározó volt 90-es években. Előtte egyébként nekem a gyerekirodalom kimaradt. Erdélyben valahogy ez nem jutott el akkor, sőt az Abigail is későbbi élmény, pedig hát nagyon tetszett volna nekem, nagyon fontos lett volna nekem. Az Abigailt azért mindenki ismerte. Tehát ő neki ugye filmjei készültek, volt tévében, rádióban.
Ez csípte a szemét szerintetek az akkori irodalmi kánonnak? Tehát ez a népszerűség?
Mindig, ez mindenkori irodalmi kánon.
Igen, ez az irodalmi kánon az, és hát szóval Magda meg volt róla győződve, hogy az akkor, hogy is mondjam, a kritikai fordulat által feljött prózisták, vagy az előtte följött prózisták, akik a német piacra kikerültek, ők akadályozták az ő németországi diadalát.
De ez nem volt igaz.
Ő mondott egy konkrét példát, amit én most nem mondok el.
Azt hiszem, hogy nem érdemes.
Nem persze. Érdemes. Hogy, tehát, nem. Hogy ez mennyiben igaz, mennyiben nem igaz. Nyilván az ember megpróbál, tehát ez egy törékeny dolog, amiben mi dolgozunk, érted? És az ember nincsenek objektív támogatottságok, nem semmi sem mondja azt, hogy ez így rendben van, hanem minden azt mondja, hogy lehet, hogy nincs rendben, és az ember keresi magán kívül azokat a problémákat, ami miatt valami nem működik.
De őt ez nagyon bosszantotta?
Szerintem nagyon.
Viszont egy nagyon-nagyon mély belső mércéje volt. Pontosan azért, mert ez, amit említettél, hogy évekig nem publikálhatott, és ír olyat is, hogy bosszúból írta meg ezeket a könyveket, hogy megmutassa dacból, hogy megmutassa, hogy őt nem lehet elhallgattatni. A versei ebből a korszakból rettenetes fájdalomról tanúskodnak, a tanári élete nehézségeiről, tehát, hogy neki nem ez az útja. Mm-hmm. Te is voltál tanár, tudod, mikor az ember írni hát akar, abszolút. Nem ez az utad, igen, nem igen. Ezt tudod a legjobban. Tudod igen, ezt is, igen. Szereted ezt is, de nem ez az utad. És ez a frusztráció lehetett neki
igen,
később
igen, és
is,
ez hogy... is elkísérte, és ezért is ácsingozott annyira a sikere, ha már az ajtóban, ugye, ahol el van mondva az, hogy ő mennyire ez volt a minden, hogy siker legyen. A Magdában volt mindig egy nagyon nagy félelem, hogy őt kirekesztik, és lehet, hogy egyébként ez az, hogy ő egy nő volt ezen a porondon, ahol főleg hapsik mozogtak, és különösen a próza területén, érted, mert még lírikus, érted, aranyos kislány ír ilyen versikéket.
Abba is hagyta.
De Anna, csak arra akarok reflektálni, hogy belső mérce. Ez tényleg 20 évig voltam szerkesztő, és pontosan tudtam, hogy akik jó szerzők, mondok valami mondatot, rohadtul bántani is fogja, érteni is fogja, de nem tudom őt összeomlasztani, mert valami belül mondja, hogy ez jó, az meg nem jó. Mert nincs, senki nem tudja a mércét beléd tenni, érted? Hogyha az nincs meg benned, és akármit is mondunk, nagyon primitíven azt tudjuk mondani, hogy ahogy írunk, minden pillanatban ösztönösen ízlésítéleteket hozunk. Tehát ösztönösen eldöntöd, ez a mondat igen, ez a mondat nem. És hogyha itt félrefut az ösztönöd, akkor nem tud senki helyette dönteni. Amikor elolvastam az életművet, mert úgy éreztem, az ösztöndíj kötelez engem erre az olvasásra, jó, ez már jó régen volt, tehát az volt az érzésem, hogy a Magda az a magyar író, aki bárhol megállja a helyét a világban. Bárhol, és bármely világsztárral nyugodtan lehet egy lapon emlegetni. És ráadásul az volt még nekem olyan tök meglepő, hogy az életmű nincs kiszolgáltatva a napi politikai hercehurcáknak. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok korabeli írónál üvölt belőle az akkori társadalom vicik vacaksága, és a Magdában olyan erősek az emberi motivációk, hogy jellemeket, vagy akár mítikus jellemeket ábrázolja, hogy ezek elsikkadnak
Itt egy pillanatra csak megemlítettem ezt a megkettőzést, és hogy a minden karakterében, ezekben a nagyon kemény karakterekben, Anzsuban vagy Emerencben, akik nagyon hasonlítanak egymáshoz egyébként, az ő keménysége van benne. Mert ő egyrészt egy rendkívül, nem tudom, hogy mondjam, nem, most pont azt mondod, hogy nem napi politika, de a politikus alkat diplomatikus, nem politikus, mert nem nagyon, nagyon diplomatikus alkat volt, viszont kíméletlen, kemény morális ítéletek voltak benne. És ezt nagyon nehéz összehozni, akár könyvben is.
Azt hiszem, Kis Noémi írta azt az Élet és Irodalomban, hogyha végigolvassuk a különböző lapoknak adott interjúit, őrületes rafinériával járt el, mert minden újság hangütésének megfelelően foglalt állást, akár közéleti kérdésekről is.
Ismerte az embereket, és nem akart kizárni senkit. Az olvasók közül
igen,
szerintem.
Igen, de neked például azt mondta egy autóban, hogy ha a politikáról kérdeznek, akkor beszélj az időjárásról.
Igen, neki voltak ilyen jó tanácsai nekem, de a legérdekesebb...
Bőrsesség is volt.
Igen, ebben. A legérdekesebb az, hogy mentünk Sopronba kocsival, és én beszélgettem vele nyilvánosan, és hát kicsit cikkiz, ugye én katolikus vagyok, és ő ezt nem hagyta ki, hogy egy-két ilyen katolikus átiratot ugye nem mondjon el nekem, és így baszogatott, és akkor gondoltam, hogy a beszélgetést ezzel kezdjük, hogyha már így ez volt egész úton, hogy így a vallás, meg a mit tudom, micsoda, és tudtam, hogy ez egy katolikus város, ugye Sopron, és Magda is tudta. És akkor valami ezzel kapcsolatos kérdést fogalmaztam meg, mire Magda azt mondja, hogy én a katolikusokat nagyon szeretem. És azt hiszed, hogy itt megáll, de nem. Nekem a pápa a legjobb barátom.
De van ebben valami paródia, azért lássuk, de hogy nem iszonyú, te parodizálod, ő magát.
Iszonyú aranyos volt. Szóval tényleg...
Huncut, na.
Huncut volt, igen. Huncut volt, tehát hogy felhívtad telefonon, akkor Korányi Kórház öngyilkossági osztály, tehát ezeket nyomta állandóan. Nincs itt az anyukám.
De tudta, hogy te hívod?
Hát nem tudta, mert vonalas telefonok voltak, és de amikor tudta, de ő ezt mondta bárkinek. Nincs itt az anyukám.
A pályatársakról is így nyilvánult meg? Tehát, hogy...
Hú, lenne mit mesélyben.
Nagyon más volt a hangszerelés, amikor nyilvánosan beszélt, és amikor magánérintkezésben volt róluk szint?
Szerintem nagyon más.
De azt is tudta, hogy ez az emberi oldala, ez a, hogy mondjam, ez a kis lépték. Nagy léptékben teljesen tudta a helyét, említed itt a Nemes Nagyjal való viszonyukat, de azért az micsoda bátorság, ha egy szóban kéne egyébként a Szabó Magdát jellemezni, ez tényleg a bátorság, amit mondtál. Idefele ezt gondoltam, hogy egy szó már a vakmerőségig bátor.
Miben
az
volt
írásban. És hogy például az is, hogy így a megemlékezés Nemes Nagy Ágnesről, ugye szeretteleként téged, Ágnes. Ez egy nekrológ. Ez egy nagyon jó felütés, és akkor ezt kibontja, és megmondja, hogy ez nem szeretett kérdése, hanem
ő azt mondja ebben a nekrológban, hogy két profi író volt.
Igen.
Mind a ketten. Két profi volt.
Nincs itt helye gyöngélkedésnek és gyöngédeskedésnek. Most próbálok, nem az ő szavai nyilvánvaló, nem használni ilyen szavakat.
Nem, az egyébként nagyon fontos az, hogy én nekem ugye sokat mesélt a Nemes Nagyról, de soha nem vitte közönség elé.
Igen,
ezeket a dolgokat.
Tette.
És ez a dolog úgy néz ki, hogy lehet közöttünk az Annával vita, de amikor mi az irodalmat képviseljük, soha nem fogunk egymásnak ellenszegülni. Soha.
Jókai Annával is ilyen ellentmondásos, de egyértelmű volt a viszonya, nevezetesen, hogy voltak surlódások, de a nyilvánosság előtt nagyon máshogy nyilvánult meg róla?
Hát ott több volt azért a surlódás, és más minőségről is beszélünk. Bocsánat.
Már minőség alatt Nemes Nagy Ágnes és Jókai Annát érted?
Igen. Tehát a Nemes Nagy azért az szerintem egy más minőség, mint a Jókai Anna.
Ő hozzájuk mérte magát elsősorban? Tehát ha voltak vetétársai, vagy idoljai, női mércék, akkor ők voltak azok?
Hát Nemes Nagy biztosan küzdőtárs volt.
Szerintem a Jókai Anna csak idegesítette, tehát őt nem tartotta igazi riválisnak. A Nemes Nagy az, nyilván a Nemes Nagynak a
de
nagyon...
Nem írt prózát.
Nem írt prózát, és
meg
a,
nagy, is igaz,
nagyon erőteljes jelleme volt, és ez sokakat frusztrált a környezetében, de meg hát az az igazság, hogy azért... ez a csapat, aki az Újhold környékén indult, és ezek azért nagyon-nagyon figyeltek egymásra, és nagyon becsülték egymást. És emlékszem, hogy egyszer a Somjóval, aki hát szegről végről mégiscsak kapcsolódott az Újholdhoz.
Somjó György,
igen, és akkor beszélgettük, és mondta, hogy hát a Magdát mindig érdemes elolvasni, mert Magda bármit ír, mindig van benne valami. Na akkor ezt elmondtam én a Magdának, és akkor a Magda erre azt mondta, hogy hát ez a minimum, amit mondtad, hányszor sírt itt az ölembe.
Ti megfejtettétek-e egyébként a Szabó Magda jelenség titkát? Nevezetesen rengeteg részletet lehet találni, hogy nem tudom én, Sophie Marceau azt mondta, hogy a kedvenc írója. Tehát a francia irodalom például valami egészen elementáris nagy dicséreteket zengett róla, hogy nagy díjakat kapott. Mi hat így az emberi lélekben, amit Szabó Magda tudott. Azt mondta, hogy a János, hogy bárhol megállta
volna
helyét.
Én is ezt mondom, hogy világirodalmi minőség. Én nagyon sokat olvasott, és tudta, hogy hova pozícionálja magát. Eleve erre készült egyébként a kezdetektől fogva. Nem volt kis hitű. Azt hiszem, hogy a hite, és nem a vallásos hitre, és még nem is az önbizalmára gondolok, hanem a hite az írásban az törhetetlen volt végig.
És önmagában is.
Hát önmagában az feltétele ahhoz, hogy írni tudjál, de nem ő volt szerintem ebben a lényeg. Hiába a szerep és a megjelenés és a kötelezettségek, de az írás, tehát a közölhető, vagy a mesélésnek az erejében nagyon erősen hit szerintem.
Nincs itt olyan nagyon nagy titok.
Igen.
Jól kell dolgozni, és akkor azt mondom, hogy persze most elfelejtjük azt a 8 évet mondjuk, amíg ő nem volt toppon, mert nem becsülte meg éppen a környezete, vagy az 50-es éveket, és azt látjuk, hogy van egy töretlen, nagyszerű életmű, és nem tudom, nagyon sok törés lehetett abban az életműben, csak mindig retrospektív olyan egyértelműnek látjuk, hogy ez egy diadalút volt akkor is, hogyha néha megrendült ez a dolog, de az alap mégiscsak, én tényleg csak abban hiszek, hogy rendesen kell dolgozni.
Nagyon feltűnt az, hogy a költői kiműveltség és a más nyelvek ismerete, tehát hogy minden szónak van súlya van a mondataiban, viszont elképesztő mondatritmusa van. Én, mint műfordító, tudom, hogy ezt milyen nehéz fordítani. Ugye a pillanat az versben van írva végig, csak prózában van tördelve. És innen visszamenőleg kezdtem megérteni, hogy mi a Szabó Magda mondatritmus titka, a vers lélegzet. Tehát, hogy neked is ugye, amikor írsz, a vers tudásod van mögötte, hiszen te is írsz verset. Tehát nagyon kell a prózához, ahhoz, hogy súlya legyen, a ritmusérzék. És a ritmusérzéke a fordítókon múlik külföldön, nem csak a történeten, úgyhogy mindent is szeretem a fordítóké, ez most csak muszki kívánkozott belőlem, a képek.
Nem, abszolút egyetértek veled, és tényleg egyrészről, hogy amikor a kritikai fordulat jött a prózába, hirtelennyében Magda is be lett sorolva az egyszerű történet elmesélő prózisták közé.
Ezt most melyik korszakra?
Ez a 70-es évek vége.
Amikor megjött neki a siker.
Igen, amikor a nagy publikum előtt népszerűség. És ez egy tök tévedés volt, és ezért tudott visszajönni. Ezért, mert hogy soha nem írt le olyan mondatot, ami felelőtlenül csak arról szól, hogy A helyről B helyre eljutott a szereplőm, hanem ott a mondatnak súlya volt. A másik, ezt nagyon-nagyon kell hangsúlyozni, hogy igenis egy prózai műnek van egy akusztikus építménye, és ha ez az akusztikus építmény nincsen meg, akkor nem érdekel az egész, mert tulajdonképpen ez tart benne, ez a zene tart benne ezekbe a szövegekbe. És nem véletlen, hogy a Magda egyébként szinte kizárólag rossz verseket olvasott esténként, mert volt egy csomó ilyen két háború közötti verses kötete, akik nem tudom, hogy
az
kik voltak.
De mi volt a szándéka ez?
A ritmus fenntartása. Tudod, nem érdekelte, hogy ez milyen nemes költészet, az érdekelte, hogy ez mondjuk Felező 8-asban van jó erőteljesen megírva, és az végig szántotta az agyát.
Hogy a fülébe és az agyába
igen,
ott maradjon.
Igen, 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 és nagyon-nagyon erős ritmikai otthonosság van a Szabó Magda. Igen.
Ez a sugallatos, tehát hogy a mondatok mögött ott van valami, ami több, mint a mondat.
Igen.
A képeknél pedig a Kosztolányi mondta, hogy ugye ő mikor leír egy szobát, ez más író is így van ezzel, ő tökéletesen tudja, hogy mi hol van abban a szobában, lehet, hogy csak az asztalt írja le belőle, de ő a többi bútorzatot is tudja, és nekem ez tapasztalatom, ha nagyon közel hajolok egy szöveghez, ugye a legközelebb a férjem szövegeihez, hogy látom én is, és megkérdezem, hogy, és akkor megmondja, hogy mi van még ott a szobában, és én is láttam, holott nem írta bele a mondatba.
Talán három részre lehetne úgymond a sikerességet bontani. Nyilván az egyik az a kritikai típusú siker. Tehát, hogy a kritikai vagy szakmai közeg azt mondja, hogy lovaggá ütünk, mert a nagyszerű. Vagy a másik az...
Hogy úgy értem, ez sose jött meg neki, nem érkezett.
Nem, azért az elején abszolút benne volt. Tehát a 60-as évek elején volt azért egyfajta ováció az ő irányába.
Meg értő olvasói mindig voltak.
Igen, értő olvasói mindig voltak. És ő egy úgymond a közönséget, az olvasót, mint siker találta meg, és ez jött neki össze. Szerintem tök rendben van. Úgyhogy minden nem jár senkinek sem.
Maradandó, az biztos. A jövőről nincsenek jóslataink, meg garanciáink, tehát vannak szerzők, akik 200 évekre eltűnnek, majd előveszik őket, hogy elő fogják venni, az biztos, hogy...
Mely művét szerinted? Az ajtó kapcsán találkoztunk most, de megjósolhatatlan?
Megjósolhatatlan egyébként, mert most nekem például a pillanat elképesztően radikálisan érdekes volt, mint kísérlet, tehát lehet, hogy ez lesz érdekes 20 év múlva, vagy egy nagyon korai műve.
Ja, abszolút nem lehet tudni, és attól, hogy hogyan fog visszatérni, vagy visszatér-e, attól még azt nem lehet kiradírozni, hogy ez alatt az évtizedek alatt mit csinált. Tehát Bródy Sándort nem olvassuk, de Bródy Sándor radikálisat újított azon, hogy nézünk rá a világ embereire, vagy teremtményeire, hogy tudjuk kitágítani a jókai spektrumot végül is olyan irányba, hogy egyszerű és nyomorult és ágról szakadt figurákról is olvasunk és írunk. Szóval nem lehet tudni, de nincs ezzel szerintem semmi baj, és az is lehet, hogy elfelejtődik, ugye Bach és Csokonai, és lehetne mondani, hány ember kopott ki egy időre a kulturális hagyományból. A kulturális hagyomány egy elevenség, és amilyen az ember aktuális önképe, ahhoz fog választani mintázatokat. És hogyha ez a mintázat a Szabó Magda lesz, akkor azt fogja választani, mert az ember azt akarja, hogy többet tudjon a saját létéről és sorsáról.
És van honnan választani. Így van. Mert nagyon 50 plusz könyvet írt, tehát van honnan választani Szabó Magdából. Ezért jó, hogy sokat írt, mert mindenkit választhat.
Ja. Olvassanak Szabó Magdát. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Szabó T. Anna és H. János után az életművet évekig szerkesztő Jósvai Júlia, az Open Books főszerkesztője segít megérteni a népszerűség okait. Javíts ki, ha rosszul tudom, de 87-ben jelent meg ugye az ajtó, de az én emlékeim vagy fogalmaim szerint a siker, az igazi nagy áttütő siker, az később jött meg az ajtó kapcsán.
Hát igen, az ajtó 87-ben jelent meg Magyarországon, lefordították lengyel, KGST országokban megjelent különböző nyelveken, de a sikert az a francia kiadás hozta el 2003-ba, illetve tehát nem csak az, hogy megjelent franciául, hanem utána megkapta ugye a Femina díjat. Ez egy nagy francia díj, amit nő zsírját ki, nem csak nőknek. Az ajtónak volt korábban egy angol fordítása, 2005-ös, de kellett ez a 95-ös angol fordítása. Megjelent Amerikába is, meg Angliába is, de igazából visszhangtalan maradt. És kellett ez a francia kiadás, és ez a díj ahhoz, hogy újra kiadják Amerikába 2015-be az ajtót, és akkor került a New York Times listájára, és az hozta meg igazából a világ sikert.
Tízes listájára, az
igen,
nagy szó,
tízes
ugye?
Tízes lista, így van, igen.
Az nagy szó.
Persze, ez nagyon nagy szó, igen, igen.
Mit értünk világ siker alatt az ő esetében? Találtam sok mindent, például, hogy a Figaro például azt írta, hogy a magyar irodalom égköve. Proust-hoz és Flaubert-hez hasonlították, azért az nem akármi, és egy világlapról beszélünk. Jean Moreau például azt mondta, hogy a film készülne az életéről, az ajtóról konkrétan, akkor azt ő szívesen eljátszaná. Sophie Marceau a kedvenc írójának nevezte. Szóval, hogy milyen képzeteink lehetnek nekünk, földi halandóknak arról, hogy Szabó Magda világsikere mit is jelentett valójában?
Hát az ajtót például 40 nyelvre lefordították, a többi, tehát hogy összesen ennél több nyelvről is szó van. Hát ez egy szerencsés együttállása a csillagoknak, ez a siker is, hogy pont az ajtóval történik meg. Ugye Szabó Magda 49-ben kap Baumgarten díjat, utána 10 évig azt visszavonják aznap, hogy megkapja ezt a díjat.
Mondjuk el, hogy az akkori Rivai József ellenszenve, vagy minek nyomán még aznap visszavonják tőle?
Hát politikai okokból, tehát ugye megváltozik a széljárás, és viszonylag gyorsan történnek a dolgok.
Fél nap alatt?
Igen.
Ebbe ő azért akkor nem belebetegedett, de ez ketté törte őt.
Hát igen, meg hát akkor 10 évig hallgatott, tehát 10 évig nem jelenhetett meg semmije. Ugye elment tanítani, egy elég kemény évtized volt ez számára. Közben ugye írt folyamatosan, és amikor feloldották ezt a, nem is tudom, nem hiszem, hogy egy hivatalos fórumon történt volna, hanem egyszer csak szóltak neki, hogy küldjön valamit a kettő kiadó közül az egyiknek. Hát én így képzelem, hogy ez így lehetett. Szóval az Őzet meg a Freskót akkor írta, meg a Mondjátok meg Zsófikának, és ebben a három könyvvel jött ki 58-ba, és hát ezek nagyon erős könyvek. Tehát a Freskó is, meg az Őz is az életműnek a jelentős darabja. Utána már nem tanított, akkor mint hivatásos író, ahogy önmagát ábrázolja az Ajtóban élt, ugye ott a Júlia utcába, ugye pont ezt az időszakot írja meg az Ajtóba 58-tól 78-ig, lehet tudni, mert 78-ba kapja meg a Kossuth-díjat, ami ugye az Ajtóban is megjelenik, a Kossuth-díj. Görögországi utazása is erre az időszakra esik, amit szintén megír az Ajtóba, tehát elég erős önéletrajzi ihletettségű ez a regény. Tehát egyrészt van egy ilyen színvonalas regény, ami igazából mikrotörténéseket ábrázol. Megjelenik benne a magyar történelem, az európai kultúra, ilyen kis, tehát hogy mondjam, ilyen ott a háttérben. De nem az a lényeg, hanem két ember, két nőnek a kapcsolata. Ez nagyon fontos. Mert ez, hogy ez egy női regény, ahogy szinte majdnem minden könyve egyébként az, szerintem.
Szinte csak női főhősei vannak.
Igen. És a férfiak olyan jellegtelenek. Ahogy itt is az írónő férje, hát olyan nagy...
Mellékszereplő ennek a történetnek. Abszolút. Sok vizet nem kavar. Ott van,
így
de...
Így van. És általában a férfi mellékszereplők ilyenek. És az, hogy ez egy női nőírónak egy női regénye, aki ugye az Osztovics Levente adta ki.
Az Európa kiadó
vezetője. És ő volt az, aki elvitte a Viviana Mihaz.
Igen, most már a 2000-es években járunk.
Igen, a 2003-ban, és amikor elvitte a Viviana, ami addigra már kiadta más könyveit franciául, tehát nem ez volt az első regénye. Kiderült, hogy le volt fordítva már franciára az a könyv. Már 87-ben egy fordító az Íróasztalfióknak lefordította, de mivel ismeretlen volt, mint fordító, végigjárta a kiadókat, és mindenki visszautasította. És amikor a Viviana miatt fölhívta, akkor ott volt neki a kézirat lefordítva. Tehát egy színvonalas könyv, ami jó témákat feszegett, meg, tehát erre volt érzékenység ezekre a dolgokra. Nő írta, nőkről szól, és ezek az elemek összeadódtak. És mindig úgy van, hogy ha valami külföldön sikert arat, az visszahat a magyarországi sikerre is.
Magyarországon nagyon nagyot szólt, ugye?
Amikor megjelent 81-ben, nem?
Nem, ekkor, a francia.
Hát akkor, igen. Igen, tehát ezt mondom, hogy amikor megjelent 81-ben, akkor vízhangtalan maradt. Hát egy-két kritika nyilván megjelent, ahogy ez szokott lenni.
De a világ sikernek köszönhetően Magyarországot, igen, egy levelezésben azt írja, hogy nem lehet kapni az Ajtót Magyarországon.
Hát igen, ez mindig így van, hogyha ma is tapasztalhatjuk ezt a jelenséget, hogyha valami külföldön magyar vonatkozású dolog, vagy magyar szerző sikert arat, akkor az visszahat a magyarországi sikerre is. És akkor úgy, tehát ez akkor már mindenhova burjánzott tovább. Tehát film készült belőle a Szabó István rendezésé, Monodrába, ilyen színpadi földolgozás, olyan, tehát hogy mai napig elő szokták venni, és játsszák ezt a történetet. Ő az Új Holddal indult, az Új Holdasokkal együtt költőként. Aztán ugye később kiderült, hogy írt egy kis regényt is.
Csigaház címmel.
Igen, Csigaházat, amit ugye én találtam meg a Hagyatékba, tehát ott nem volt közismert. Új Holdasokkal indult, mint költő, csak a verseit publikálta. Ezeket aztán később egyébként publikált verseket, de az Új Holdasoktól eltávolodott. Mert ő nem azt az utat követte, amit az Új Holdasok, hogy mi a magas irodalmat, tehát az high-high, nem tudom, hova pozícionáljuk magunkat. A Magda az egy olyan stílust képviselt mindig is szerintem Magyarországon, vagy egy olyan, hogy mondjam, műfajt bizonyos értelemben, amit kevesen, azért, mert Magyarországon kicsi a piac. Magyarországon vagy szép irodalom valami, vagy lektűr, és szerintem a Szabó Magda kettő között van.
De inkább lektűrnek tartották, ugye?
Igen, ez volt a probléma. Tehát, hogy ezért lehetett az, hogy amikor már idős volt, tehát a 2000-es évek, ugye már meghalt a férje, már nem tudott annyit írni nyilván, hát már 2000-es éve 80 fölött volt. Akkor már úgy érezte, hogy elfogy fölülött a levegő, de azért voltak neki nagyon-nagyon sikeres évei. Hát pont
mondjuk a 70-es, 80-as években.
Igen. Mert az a Freskóval, meg az Őzzel azért ő berobbant, Csak ez a pozícionálás, ez mindig, de hát az olvasók között ő mindig rettentes népszerű volt.
A kritika és az irodalom tekintetében nem annyira. Itt most találtunk olyan visszaemlékezéseket, irodalmi antológiákat, hogy nem választották be, a nem tudom én, 50 legnagyobb magyar könyvbe, a rendszerváltás utáni nagy visszaemlékezésekből is azért úgy kikihagyogatták őt. Tudsz arról valamit, hogy őt ez például nagyon erősen érintette emberileg, vagy volt ő annyira felvértezett, és a közönség sikerétől maga biztos, hogy ez nem volt különösebben nagy hatással rá?
Hát biztos, hogy hatással volt. Tehát én ezt nem gondolom, hogy nem, mert tehát emberek vagyunk. De hát a műveit óriási példányszámokba adták el, és nem csak Magyarországon, ami azért ugye nagyon ritka egy magyar szerző, vagy ez meg. Tehát ő a mai napig a legjobban eladott magyar szerző külföldön.
Ever.
Igen, mindenki. Tehát a Kertész Imrét meg mindenki. Jó, most a Kertész Imre Nobel-díját, azt most nem tudom, ha azt beleszámoljuk, akkor lehet, hogy ott egy picit, de az ugye egy mű. És ő neki azért az ajtó után a többi könyvét is lefordították, és azok jó, mindig is az ajtó volt a legnagyobb siker, de azért a többi könyvét is nagyon. Tehát, de ezt ismerjük, ezt a jelenséget, tehát én szerkesztőként dolgozom, tehát az, hogy a közönség szereti az embert, az egy dolog, de szeretni az írók között is megtalálni a helyét, és az irodalmi, hogy mondjam, ranglétrán, vagy polcon.
És ott hol foglalt ő helyet?
Úgy szoktuk mi nevezni, ilyen upmarket szerző, tehát a lektőr és a szép irodalom között van. Sok ilyen könyvet adunk ki mi is most is.
De kinek a szemében volt ő ezen a pozícióban? Nem tudom, hogy Mészöly Miklósék? Vagy kinek a szemében? Íjjék?
Nem tudom, hogy ők ismerték ezt a fogalmat, tehát ez egy könyvkiadói fogalom.
De hogy ők befogadták? Tehát ők úgy tekintettek rá, mint egy egyenértékű kollégára, vagy úgy voltak vele, hogy egy nagy példányszámot?
Biztos, hogy respektálták. Én ugye sokat voltam Kerepesen, ahol ugye a hagyaték van, és megvannak a könyvek, amiket az Eszterházitól a Mészőjön át mindenki dedikált neki, és megjelent egy új könyvük, mindig küldtek neki. Tehát ez azért arra utal, hogy számon tartották, és fontos volt nekik, hogy a Magda olvassa a műveiket. Ez a kategorizálás, amit mondtam, ezt én nem hiszem, hogy ez ő bennük fölmerült. Hát, hogy nem, azt hiszem, hogy, vagy én úgy gondolom, vagy vetítem utólag vissza, hogy nem gondolták annyira színvonalasnak. Valószínűleg ez a lélektaniság, a nőiség, tehát ezt azért, hogy a férfi írók azért nem mindig szokták annyira értékelni. Vagy hogy mondjam, még e tekintetben még most is jobban befogadhatnák a férfiak a női írók.
Még most is van hova fejlődnünk, úgy látod?
Én abszolút, igen.
Ő ki is kérte magának, hogyha őt írónőként tartották számon, ugye?
Igen, én is úgy tudom.
De pont ezért? Tehát azt gondolta, hogy az nem jelent más nívót, megítélés, dimenziót, egész egyszerűen ő író, ugyanolyan megítélés alá kell, hogy ez sem, mint nem tudom én, Mészöly Miklós.
Hát igen, és tehát igaza is volt. Hát őket a nő, vagy őt a nők érdeklik, akkor ő róluk ír, nem? A Magyarországon még szerintem általában nők olvasnak. Ez azért ez egy...
Férfiak is jelezném, de igen.
Igen, de azért alapvetően. Tehát amikor vásárlóval vagy olvasóval számolunk, akkor általában nőre szoktunk gondolni, mint könyvkiadó.
Igen, elsősorban ők a felvevő piac.
Igen, amikor nem, akkor azt pont tudom, hogy melyik az a könyv, amikor nem. De most a regények esetében én azt gondolom, hogy hitelesen nőkről nő tud írni. Tehát a férfiak ugye mindig megpróbálják, és van, amikor nem azt mondom, sikerül, de ezek az alakok teljesen tipikus alakjai annak a kornak. Szóval Magda nagyon jól meg tudta őket jeleníteni, és nagyon érzékeny volt arra, hogy az emberek viszonyait jól tudja láttatni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen ember lehetett, hogy látta ilyen apró jelekből ezeket a pszichológiai motivumokat, meg az összefüggéseket, vagy hogy mondjam, az ilyen reflexiókat egymásra.
De ez egyetemes és időtlen kell, hogy legyen, lévén, hogy a mai nőnek is nagyon sok mindent mond, adott esetben egy 50-es, 60-as években játszódó történet kapcsán.
Igen, azért, mert a hátteret azért elmossa. Tehát, hogy a hátteret nem rajzolja meg olyan széles ecsetvonásokkal. Igen, föltűnik a magyar történelem, de pont annyira, amíg még egy külföldinek is bemutatható, az európai kultúra is ott van, De ezek a mikrotörténetek és ezek a mikrorezdülések, ezek bárhol és bármikor értelmezhetőek és befogadhatóak, és azonosulni tudunk velük. Tehát én szerintem a nőknek ez azért ennyire, vagy a nők körében annyira, ezért ennyire népszerű.
Beszéltünk már arról, hogy az akkori kor direktíváinak mennyire kellett megfelelnie. Utazott külföldre például. Nyilván a levelezéseit is nyomon lehet követni Acél Györggyel, Kardossal vagy Illés Endrével. Te hogy ítéled meg, hogy ő mennyire akart illeszkedni a kor akkori direktíváihoz, vagy egész egyszerűen ő remekül lavírozott? Nevezetesen, hogy nyugaton is nagyon jól elfogadtatta magát, ezáltal itt sem lett kitaszított, és ez vice versa érvényes volt.
Az biztos, hogy nyugaton is jól elfogadtatta magát, miközben nyugaton könnyebb dolga volt. Én szerintem fontos volt az számára, hogy ő itt jó viszonyt ápoljon a hatalommal, és hogy tehát ezen múlik egy író sorsa, tehát most az íróasztal fióknak lehet írni, és ezt ő kipróbálta.
10 évig.
Hát igen, tehát itt tényleg van személyes tapasztalata, vagy volt személyes tapasztalata ebbe.
De tehát, jó viszonyt ápolt? Illéssel ugye az egyik kiadóval, Kardossal, vagy Acéllal?
Én biztos vagyok benne, hogy igen. Hát azért a Szobotkának a művei, hogy megjelentek, az elég erős Szabó Magda nyomásra történt.
Őt miért nem akarták kiadni?
Igen, nagyon ilyen polgárinak tartották. Hát inkább szerintem nem jó, de ez az én véleményem, de...
Nem tartod jó írónak Szobotkát?
Nem.
Az ő esetükben ugyanezt azért ő megénekelte a Megmaradt Szobotkában, Szobotkának című könyvben. Mennyire vert vagy verhetett éket kettejük közé, hogy míg az egyikük nagy népszerűségnek örvendett, a másik, Szobotka Tiborról beszélek, nem kapta meg ezt a fajta irodalmi fénycsóvát.
Én nekem erről nincs információm. Ugye van egy napló, amit szintén a hagyatékból került elő. Ott abban nekem ilyen nagyon rózsaszínon jónak tűnik ez a viszony, ami abból a naplóból.
Már gyanúsan teszem
igen,
hozzá.
Ezt akartam pont mondani, hogy ilyenkor sose tudhatjuk, hogy ebből mi a szerep, mi a máz, és hogy mi a valóság.
Nekem ott kezdett el gyanús lenni, majdnem mindent olvastam Szabó Magdától, erre nagyon emlékszem, hogy ha megengedsz egy személyes megjegyzést, hogy egyfelől elragadtatottan ír minden oldalon arról, hogy ő tulajdonképpen azért született, hogy szerethesse Szobotka Tibort, és pár oldallal később a Bécsben élő egykori vőlegényére kezd el gondolni, és róla kezd el ábrándozni. Az én fejemben ez egy kicsit úgy furcsa volt, hogyha valaki ilyen exotikus nagy szerelemben él épp élete szerelmével, akkor hogy jut eszébe a bécsi vőlegény?
Én szerintem emberek vagyunk, szerintem ez a két dolog, ez nem zárja ki egymást.
Nem zárja ki egymást, csak a felfokozottsághoz képest kicsit olyan furcsa volt.
Hát valószínűleg a felfokozottság volt egy kicsit olyan csinált. Mert ők most nem emlékszem, hogy hány évet éltek együtt, de 35 biztos.
Igen.
Tehát, hogy ha nem tudom, 20-30 év után a felfokozottság az már úgy lanyhulni szokott egy picit. Érdekes lehetett ez a házasság, ugye nem született gyerekük.
Ő ugye arra hivatkozik, hogy az újholdasok fogadalma.
Igen,
nyomán nevezetesen,
megfogadta.
Hogy ez a nemzedék megfogadta, hogy ne váljanak kiszolgáltatottá és a rendszer számára zsarolhatóvá.
Igen, hát ugye ebből mi igaz, meg tehát, hogy ez hogy esetleg orvosi, egészségügyi, stb. Okai voltak, mindegy is, így történt, de hogy ez nyilván két ember viszonyát, ez nagyon meghatározott, csak ketten vannak. Ahogy a gyerekek is nagyon meghatározzák, de hogy, és mind a ketten ugyanazon a pályán mozognak. Hát ez én azt gondolom, hogy nem szerencsés, de hát szerintem ő nem véletlen választotta a Szobotkát.
Mire gondolsz?
Az irodalom színpadán képzelte el magát már fiatal lánykorában, tehát 20 évesen már ír egy regényt, miközben verseket írogat, és az neki nagyon fontos volt, hogy ő publikálhasson, és hogy egy olyan emberrel élje a mindennapjait, akivel ezt meg tudja beszélni, és nyilván felolvasták egymásnak, megosztották a kéziratikat, stb. Ez nagyon inspiráló is tud lenni, csak hát aztán, hogyha a siker nem mindkét oldalon jelentkezik, hát ez probléma. A Magda azt az életprogramot, amit akart, azt megvalósította. Ő világhírű magyar író lett, mai napig nagyon jól mennek a könyveit.
Hát én abba bízom, hogy Szabó Magda talán nem fog olyan könnyen és belátható időn belül elavulni. Jó, hogy itt voltál, köszönöm.
Szívesen.
Ez volt tehát a nagy mű Szabó T. Annával, Hály Jánossal és Jósvai Júliával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leucki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.